A nap vendége. Háttérelemző műsor minden nap a 6 órai hírek után. Itt a Trend FM-en.
Jó estét kívánok! A nap vendégében Bradó Andrással, a Vizer kommunikációs vezetővel beszélgetünk a következő 2x20 percben a mikrofonnál. Nagy Károly, jó estét kívánok!
Jó estét, szia!
A Vizer első 5 hónapjáról beszélgetünk majd első körben 5-6 üzleti hónapjával, viszont nem ezzel kezdeném feltétlenül rögtön, hanem volt egy olyan amerikai hír, hogy hatalmas nagy légiközlekedési fennakadást okozott az, hogy nem volt elég embere a légirányítási hatóságnak, és rekordszám utasa van az amerikai légitársaságoknak. Ez itt Európában is érzékelhető, hogy tényleg nagyon beindult a nyári szezon?
Abszolút érezhető, beindult a nyári szezon, illetve azt mondhatom, hogy az egész év beindult. Várakozásainknak megfelelően nagyon erős a kereslet. Nem csak most, hanem már január óta tulajdonképpen folyamatosan erősödik a kereslet minden országunkban. Ugye mi főleg Európában, Közép-Kelet-Európában vagyunk historikusan nagyon erősek, de egyre erősebbek vagyunk Nyugat-Európában, illetve Abu Dhabiból különböző kelet, illetve nyugati irányokba is egyre több útvonalunk van, és az összes piacunkon éreztük ezt az erős igényt. Sajnos a légi irányító kapacitás hiány, az nem egy amerikai, vagy nem csak egy amerikai eset, vagy nem csak egy amerikai különlegesség. Európában évek óta küzdünk a légirányítás szűk keresztmetszetével. Annyit érdemes tudni az európai légirányításról, hogy ez mind nemzeti hatáskörbe tartozik, tehát nincs egy olyan nemzetközi csapat vagy hatóság, amelyik mondjuk ha Magyarországról Spanyolországba repülnénk, akkor egyként átengedni és átvezényelni az országokon a repülőgépeket, hanem Magyarországról, amikor átrépünk mondjuk osztrák légtérbe, akkor át kell lépjünk az osztrák légirányításba, onnan tovább megyünk Németországba, mondjuk akkor a német, francia, spanyol, és ahogy amár éppen repül a repülőgép. Ez azért nehéz, mert már olyan nyilván nagyon sok egységes szabályozás van, de nagyon sok országban sztrájkolnak sokszor a légi irányítók
is,
a légi irányítók is, és ezen felül az elmúlt pár év, covidos évben sokan nyugdíjba mentek, illetve sokan pályát változtattak, és egy légi irányítónak a kiképzése az nem egyik pillanatról a másikra történik, az nem hetek, hónapok alatt, hanem évek alatt történhet meg. Ráadásul egy rendkívüli szigorú felvételi folyamat van, az ember ez életében egyszer jelentkezhet légirányítónak, hogyha belépő, beugró teszten megbukik, akkor soha többet nem jelentkezhet légirányítónak.
Hát ez elég szigorú. Mi a beugró teszt egyébként? Ott az pszichológiai alkalmassági? Vagy?
Nem vagyok pontosan tisztában a követelményekkel, de pszichológiai logika, térlátás, ugye itt nagyon sok fajta dologra kell egyszerre figyelni, tehát ez nem játék, tehát itt nem lehet két repülőgépet azonos sávba vezényelni, meg vannak a különböző elkülönítési távolságok, szóval erre oda kell figyelni. Egyébként alkalmas lenne már a mai technológia bőven arra, hogy akár egy városból az egész európai légteret tudják irányítani, hiszen gyakorlatilag ma is már számítógépek előtt ülnek a légirányító kollégák különböző országokban, és monitoron keresztül kezelik a repülőgépeket. Tehát ez sajnos minket is érint, mint minden más légitársaságot egyébként Európában, hogy egyrészt, ahogy mondtam, kevés a légirányító, sokuk sztrájkol, és azt se felejtsük el, hogy a háború miatt, a szomszédunkban zajló háború miatt sokkal túlzsúfoltabb, sokkal sűrűbb lett ezekhez az országokhoz, vagy ezekre az országokkal határos országoknak a légtere. Ilyen Románia, ilyen Lengyelország, ilyen Magyarország egyébként, és még sorolhatnám. Ez azért fontos, mert azok a repülők, azok csak az áthaladó repülőgépek, akik korábban Ukrajnán vagy Oroszországon keresztül repültek, akár nem is Európába, hanem mondjuk Észak-Amerikába, vagy kelet felé. Ezek most azokban a légterekben repülnek, ahol mi is repülünk, tehát ahol nekünk nagyon erős az operációnk, Közép-Kelet-Európában. Na most egy ilyen sűrű légtérben, kevés légirányítóval, sokszor sztrájkoló légirányítókkal, természetesen olyan szlotokat, olyan résidőket kapunk, amelyek sokszor késéshez vezetnek. Ehhez nekünk sajnos semmilyen közünk nincs, tehát ezt mi nem tudjuk befolyásolni, hogy a légirányítás milyen kapacitással rendelkezik, illetve milyen szlotokat osztanak ki. Természetesen megtettük a megfelelő lobby lépéseket, és hangoztatjuk más légitársaságokkal együtt, hogy ez így nem jó, de hát sajnos ez idén sem fog változni.
Változott-e az a helyzet, ami nagyjából másfél éves történet, hogy Ukrajnában rekedt 4 repülőgép, ezeket továbbra sem tudták hazahozni?
Egy repülőgépet Lvivből még tavaly ki tudtunk hozni, de három repülőgépünk továbbra is Kijevben van a repülőtéren, azokat nem tudtuk kihozni.
Gondolom esély sincs most jelenleg a háborús helyzetben, hogy ezeket kihozzák.
Hát nem valószínű, egy ideig nem valószínű. Ráadásul hát ott a repülőtér is zárva van, a légtér se biztonságos, úgyhogy egyelőre csak vizsgáljuk, hogy mikor lehetne erre sort keríteni. Természetesen, amint ez megoldható, akkor megpróbáljuk kihozni őket.
Nagy remények voltak még a háború előtt az orosz-ukrán piaccal kapcsolatban, a Wizz Airnél is, aztán nyilvánvalóan visszakozni kellett ezzel kapcsolatban. Mondhatni, hogy az orosz-ukrán piacból való kényszerű kivonulás miatt megnyílt az út máshová, tehát mondjuk olyan területekre, ahol korábban nem tervezték, vagy nem mostanában tervezték a terjeszkedést, aztán mégiscsak mellettük döntöttek? Ezek mellett az országok mellett?
Ugye Ukrajnában voltak bázisaink, Lvivben és Kijevben, illetve repültünk más városokba is. Oroszországban nem volt bázisunk, de repültünk számos repülőtérre. Csak egy picit, hogy kontextusba helyezzük az egészet, a bázis azt jelenti, hogy egy bizonyos egy adott városban van repülőgépünk és személyzetünk. Ilyenkor a személyzet onnan, abból a városból repül ki napközben, és repül oda-vissza, és minden alkalommal otthon alszik. Tehát nem kell máshol eltölteni az éjszakát. Körülbelül az orosz és az ukrán piac az nekünk összességében egy olyan 10-11%-nyi kapacitást jelentett a háború előtt. Úgyhogy ezt a kapacitást mi viszonylag gyorsan átraktuk más országokba. Tehát ilyen szempontból természetesen adódott egy plusz kapacitás, amit más piacokon tudtunk vagy kellett elhelyeznünk.
Ez ugye teljesség igénye nélkül leginkább a közel-keleti célpontok voltak?
Ezt nehéz így megmondani, hogy ez hova, mert ez hova raktuk ezeket a gépeket. Nem okvetlen oda egyébként. Európában is nagyon nagy növekedés előtt, illetve közben vagyunk. Tehát az Egyesült Királyságban is óriási növekedés van. Olaszországban, például Albániában. Tehát van egy jó pár olyan ország, ugye Magyarországon is folyamatosan bővülünk, és ismét a legnagyobb légitársaság vagyunk, vagy hát tulajdonképpen folyamatosan a legnagyobb légitársaság vagyunk. Úgyhogy volt és van helye ezeknek a repülőgépeknek. Igyekszünk minél több lehetőséget biztosítani az utasoknak.
Mi az, ami most jelenleg egyébként a légitársaság bővülése előtt álló legnagyobb kihívás? Arra gondolok, hogy személyzet inkább, tehát megfelelő mennyiségű pilótát és légiutas kísérőt találni a gépekhez, vagy adott esetben megfelelő számú működőképes repülőgépet üzemeltetni, vagy most, amikor a nyári időszak megint beindul, a repülőterek kapacitás korlátozottsága, melyik jelenti most a nagyobb feladatot?
Mielőtt válaszolnék a kérdésre, picit ugorjunk vissza talán a tavalyi évre. Tavaly rendkívül váratlanul ért sok iparági szereplőt a megnövekedett kereslet. Tavaly 2022-ben volt az első igazán olyan szabad nyár, amikor már nem voltak COVID-korlátozások. 21 nyarán azért még különböző PCR-tesztek, oltottsági igazolás kellett ahhoz, hogy egyes országokba beléphessünk. 22-ben, mint amikor a madárkalitkát kinyitották az országokat, és a madarak, az emberek elkezdtek kirepülni, és elképesztő keresletnövekedés volt az előző évhez képest. Most mi, mint Wizz Air, fel voltunk erre készülve, és nekünk megfelelő mennyiségű légiutas kísérőnk és pilótánk is volt. Tavaly év során, tehát 2022-ben 3000 légiutas kísérőt és kb. 700 pilótát vettünk föl, tehát mi személyzettel jól álltunk, bár az év elején voltak nehézségeink, de aztán ezt behoztuk. És
ennyi plusz embert vettek
ennyi
fel?
Ennyi plusz embert vettünk föl. Nyilván itt mentek is el a vállalattól, tehát ez nem nettó 3000 és 700 növekmény, de azért azt gondolom, hogy óránként másfél embert, vagy több mint másfél embert fölvenni, ez egy nagyon szép teljesítmény volt. Viszont a repülőterek és sok kiszolgáló személyzet, tehát ilyenek például, akik a csomagokat pakolják, a biztonsági ellenőrző személyzetek nem voltak felkészülve erre a megnövekedett igényre. Hozzá kell tennem, hogy például a budapesti repülőtér tökéletesen és fantasztikusan fel volt készülve, és aki Budapestről utazott, az ezt meg is tapasztalhatta, hogy itt nem voltak olyan sorok, itt folyamatosan flottul mentek a biztonsági ellenőrzések, mert a repülőtér annyit energiát és pénzt fektetett az elmúlt években abba, hogy megtartsa a személyzetét, hogy amikor jött a nagy boom, akkor megfelelő mennyiségű személyzettel rendelkeztek. Tehát tavaly azt gondolom, hogy egy nagyon nehéz ipari környezetben, vagy iparági környezetben kellett repülnünk, és megfelelően teljesíteni. Ez azt gondolom, hogy legtöbb esetben sikerült, természetesen voltak olyan váratlan események, amik sajnos ránk is hatásra voltak, és nem tudtuk megugrani az elvárt, vagy a magunk által elvárt szintet. Idén azt gondolom, hogy még jobban fel vagyunk készülve, és azt látom, hogy a repülőterek és a kiszolgáló személyzetek is, különböző alvállalkozóknál is sokkal jobban fel vannak készülve, mint tavaly. Természetesen mi is tettünk azért, és egyeztettünk, és megállapodtunk a mi partnereinkkel, hogy ők is legyenek felkészülve, legyen elég személyzet, akár legyen több személyzet, mint amire kell, hogyha bármi közbe jön, akkor ne az legyen ne érje őket váratlanul, hogy nincs elég személyzet. Gondolok itt arra, hogy legyen, aki odatolja a lépcsőt a repülőgéphez, gondolok itt arra, hogy legyen elég podgyász, pakoló kolléga, gondolok itt arra, hogy legyen elég biztonsági személyzet a repülőtérén, és sorolhatnám, nagyon sok ilyen alvállalkozónk van. Ami nehézség idén, az az ellátási láncban fedezhető fel elsősorban, és itt elsősorban az alkatrészek ellátási láncára, a repülőgép alkatrészek ellátási láncára.
Ez miért okoz nehézséget?
Ez azért okoz nehézséget, mert sajnos az egész világban, és ez megint csak nem csak minket érint, ez minden légitársaságot érint. Van egyfajta ellátási láncbeli fennakadás, amit egyébként az iparági szakértők szerint még akár évekig eltarthat, és egy repülőgép az egy nagyon többszörösen túlbiztosított jármű. Tehát az nem olyan, mint amikor nekünk kigyullad az autóban az olaj lámpa, és akkor még elmegyünk két hétig vele gond nélkül, ameddig eljutunk a szervizbe. Tehát egy repülőgépnél bármi apró hiba üzenet is van, addig nem szállhat fel a repülőgép, ameddig minden nem tökéletes. Na most, hogyha bármilyen alkatrészt, akár féket, akár kereket, akár bármilyen apró alkatrészt ki kell cserélni, és nincs megfelelő időben ott az alkatrész, mert esetleg hosszabb az átfutás ideje, akkor addig az a repülőgép az használhatatlan, tehát addig az, ami nem repülhetünk. Na most innentől kezdve nehéz tartani a tempót és betartani sokszor a menetrendet. Azt azért szeretném hozzátenni, hogy iparági szinten körülbelül 50 repülőgépenként kell, hogy legyen egy pót vagy csere repülőgép, ezt angolul spare-nek hívják, pontosan az ilyen váratlan helyzetekre. A Wizz Airnek most van 184 repülőgépe, és ehhez a 184 repülőgéphez 7 spare-ünk, tehát 7 csere repülőgépünk van, tehát ez bőven iparági standarden felüli mennyiség, pontosan azért, hogy egyrészt kiküszöböljük ezeket az esetleges ellátási láncbeli hibákat vagy csúszásokat, illetve hogyha bármilyen az iparágban előforduló fennakadás lesz, akkor mi amennyire csak tudjuk, bebiztosítsuk magunkat.
Érdekes, hogy említette ezt a alkatrész ellátási akadozást, ez még a Covid-nak egy utóhatása? Tehát akár a nagyobb ázsiai gyártók, vagy mondjuk azok, akik a szállításért felelősek, nem tudták a lemaradásaikat behozni?
Ez így van, tehát ez még mindig a Covid okozta feltorlódás, illetve hát ahogy próbálok minél több információt begyűjteni, és azért azt hallom, hogy ez nem csak a repülőiparágban van így, tehát például a bicikli összeszereléshez egy teljesen más irány, vagy más témáról beszélünk, ott is évekkel meg vannak csúszva a gyártók, mert egész egyszerűen vagy Távol-Keleten, vagy bárhol, hát nem csak ott gyártanak alkatrészeket, egészen egyszerűen nem tudták felvenni ugyanazt a tempót, amit a Covid alatt. Illetve van egy 2-3 éves lemaradásuk is, és azt is nagyon nehéz behozni, plusz még a megnövekedett keresletet kielégíteni. Szóval ez világszinten egy komoly probléma. Ha csak megnézzük az autóipart, hogy korábban mennyi idő alatt lehetett egy autót legyártatni, illetve most mennyit kell várni egy autóra.
Említette ezt a 184-es számot, hogy most ennyi repülőgépük van. Ez mit jelent a flotta fejlesztés hosszú távú tervében? Hol tartanak most jelenleg ahhoz képest, mint amennyit kitűztek célul?
Messze tartunk még a kitűzött céltól. Jelenleg 500 repülőgépes flottát tervezünk 2030-ra. Tehát ez egy bő duplázása a mai flottának az elkövetkezendő 7 évben. Nagyon érdekes, hogy ma a piacon, ha valaki bemegy egy repülőgépgyártó társasághoz, legyen ez egy Airbus, amivel mi repülünk, egy Boeing, egy bármilyen másik légijármű gyártó cég, ott akkor azt mondják neki, hogy jó, akkor 2029, 28, 29, 30 körül tudja megkapni az első repülőgépet, ha ma leadja a rendelését. Nekünk ezzel szemben van egy több mint 350 darabos már aláírt és leszerződött megrendelésünk, tehát nekünk 2030-ig előre megtervezett ütemben érkeznek a repülőgépeink.
De gondolom, ezeket a szerződéseket nem most kötötték, ezeket az elmúlt egy-két évben.
Részben egyébként az elmúlt két évben kötöttük őket, nyilván volt már egy viszonylag nagy megrendelés állományunk korábban is, de ehhez az elmúlt években is több repülőgépet rendeltünk. Ez azért volt fontos és stratégiailag egy jó döntés, mert sokan a COVID alatt nem hogy előre menekültek, hanem próbáltak visszavenni a teljesítményükből. Tehát mi kihasználtuk a COVID adta lehetőségeket, üzleti lehetőségeket, és előre menekülve megalapoztuk az elkövetkezendő mondjuk 10 évünknek mindenképpen a növekedési potenciáját. Ez azt jelenti egyébként, hogy nyilván a régebbi repülőgépeinket lecseréljük, tehát azokat folyamatosan olyan 10-12 éves repülőgépeket lecserélünk, és természetesen ez növekményt is jelent. Tehát nyilván valahogy el kell jutnunk az 500 repülőgépes flottáig. Még egy érdekesség talán, hogy ugye ezek úgy működnek, ezek a repülőgépek, ezek, hogyha rendesen karban vannak tartva, akkor 20 évnél tovább is repülhetnek, de azért nyilván nem a legmodernebb technológiát képviselik, tehát üzemeltetni drágább egy régebbi típust, többet fogyaszt, ugye mint egy autónál egy régebbi típus többet fogyaszt, többet kell vele szervizbe járni. Na most nem mondom ki, hogy melyik nagy nyugati, az Egyesült Királyságban működő légitársaság megvette a mi régi repülőgépeink közülket, tehát abból 3-at megvett, és most azokat átfestette, ezek 10 plusz éves repülőgépek, és ők most az többek között azokkal a repülőgépekkel is repülnek. Tehát a mi flottánk az nagyon fiatal, az kb. 4,5 éves az átlag életkor, ez rendkívül fiatalnak számít az iparágban. A legfiatalabb utánunk következő légitársaságnak is kb. 8 éves az átlag, a flottájának az átlag életkora.
Az úgynevezett diszkont légitársaságok azért nyilván az üzemeltetési költségeikre is nagyon-nagyon oda kell, hogy figyeljenek. Máskülönben nem tudnak ugye nyereséget termelni, és hát mivel a Wizz-Air tőzsdén is van a részvényesek számára is, azért ez eléggé fontos. Amellett, hogy ezeket a már idősebb gépeket tovább értékesítik, akkor gyakorlatilag ez alatt a 12 év alatt tud a legjobban működni úgy egy repülőgép, hogy hát mondjuk akár környezettudatossági szempontból is, de mondjuk az üzemeltetési költségeit ebben az időszakban lehet a legjobban kordában tartani?
Mi leasingeljük a repülőgépeinket, tehát igazából mi visszaadjuk a leasing időszak végén a leasinges cégeknek, és aztán ők azt csinálnak valamit, akarnak onnantól, nekünk már nincs hozzá közünk, tehát ez a brit légitárság így vette meg, tehát nem tőlünk közvetlenül, hanem a leasing cégen keresztül. Egész egyszerűen olyan gyorsan fejlődik a technológia, és tényleg a 4 éve majdhogy nem hajszálni, tehát 2019 márciusában vettük át az első 321-es Neo repülőgépünket, aminek olyan költség előnye van, olyan üzemeltetési egységköltség előnye van, ami jelenleg behozhatatlan a piacon. Ahogy az előbb említette a diszkont légitársaságoknak, csak hogy nem az a legfontosabb, hanem a legfontosabb üzleti célja, hogy minél alacsonyabban tartsa az egységköltséget. Ez egy tömegtermék, tehát itt ilyen tömegtermék esetén pedig a legkisebb költséggel üzemeltethető, vagy előállítható, gyártható termékszolgáltatás nyeri meg a versenyt. Tehát a Wizz Air a tavalyi évben több mint 45 millió utas szállított, tehát azt gondoljuk bele, több mint 4,5 magyarországi utas. Ilyen méreteknél már nagyon-nagyon fontos, akár egy-egy cent, akár egy-egy euró extra kiadás, vagy bevétel is. Tehát mi ezekkel az új repülőgépekkel, és itt szóba került egy pillanatra a környezettudatosság, tehát azon kívül, hogy környezettudatosabban tudunk repülni, hiszen 20%-kal kevesebb üzemanyagot fogyaszt, 50%-kal kevesebb széndioxidot és nitrogénoxidot bocsát ki, 50%-kal halkabb, mint a korábbi modellek. Tehát ezeken túl természetesen nagyobbak ezek a repülőgépek, több ülés fér beléjük, tehát a 321-es, az Airbus A321 Neo modellekbe 9 üléssel több van, anélkül, hogy a kényelem sérült volna, ami 4%-os növekmény az előző típushoz képest. Most 4%, 45, 46, idén 65 millió utast tervezünk elszállítani, tehát hogy az idei üzleti évben, tehát a 65 milliónak a 4%-a az, mert egy nagyon-nagyon nagy, magas szám, és hogyha ezt elkezdjük kiszámolni és visszaosztani 239 üléssel, akkor gyorsan ki lehet számolni, hogy hány ezer járattal kell nekünk például kevesebbet üzemeltetni adott számú utas elszállításához. Vagy adott mennyiségű repüléssel, járattal mennyivel több utast tudunk elszállítani, és így egyrészt a környezetet is kíméljük, hogy egy repülőgéppel sokkal több embert szállítunk el, másrészt nyilván nekünk a költségeink is csökkennek.
Radó Andrással, a Wizz Air kommunikációs vezetőjével beszélgettünk, folytatjuk majd a hírösszefoglalót követően.
Hamarosan folytatódik a nap vendége.